Kérek, lapozzatok a római levélhez. A 14. fejezetnél folytatjuk. Ugye igebelső igevesre tanulmányozzuk a római levelet, már az elmúlt pár ezt tesztük. És láttuk tisztán, hogy az első 8 fejezet ebből a levélből egy részletes teológiai ismertetése az evangéliumnak. Egy nagyon alapos leírása annak az igazságnak, ami az evangéliumot jelenti, hogy gyakorlatilag mit tett értünk Krisztus, hogy milyen igazságban hihetünk, hogy mi az üdvösségünk alapja. De Pál sose hagyja a teológiáját gyakorlat nélkül. Minden levele, a legtöbb levele tisztán így épül fel, hogy először kapunk egy alapigazságot, megfogalmazva, és utána megtanít minket, hogy a gyakorlatban hogyan éljük ezt meg. Isten azt szeretné, hogy az evangélium ne csak egy elmélet, hanem mindennapi gyakorlat legyen az életünkben. És ezért Pál a római levél utolsó fejezeteit a 12-től a 16-osig gyakorlatilag annak szánja, hogy hogyan éljük azt az evangéliumot, amiben hiszünk. És itt a 14. fejezetben odaérkezünk, amikor Pál arról beszél, hogy hogyan működik az evangélium akkor, amikor egymással való kapcsolatainkat éljük. Hogyan működik ez a gyülekezetben? Elkezdtük már ezt a témát, mert a 14. fejezetet nem az elejéről kezdjük, hanem a 13. verstől folytatjuk. És arról beszéltem legutoljára, hogy olyan ez, mintha egy éremnek a két oldalát tekintenénk. Megnéztük az elsőt a múlt alkalommal, és igyekszek majd kitérni rá, hogyha nem volt állítok, hogy kicsit visszatekintünk, de ma megnézzük a másikat. Hadd kezdjem úgy, testvérek, egy jó emlékeztető rá, hogy a gyülekezet, az egyház, az az Úré. A mi gyülekezetünk is Jézus Krisztusé. Ő az alap, és ahogy ma is énekeltük, ő az egyetlen szegletkő. Ő építi, és ő helyezett minket az egyházon belül oda, ahol szeretett volna minket látni. És ez az a hely, ahol meg akar áldani, és ez az a hely, ahol kihívások elé is akar állítani. És nagyon sokszor mind az áldás, mind a kihívások testvéreken keresztül érkeznek. Nagyon sok áldást kapunk egymástól. De valljuk meg, nagyon sokszor pont mi jelentjük egymásnak a kihívásokat, a küzdelmeket, hogy nem olyan könnyű néha kijönni a másikkal. És ezt Isten fölhasználja. Mert ugye nem csak azt szeretné, hogy változatlanul a megtérésünktől a mennybe menetelünkig végigjárjuk az utat, hanem minden nap formálni akar minket. És ebben óriási szerepe van azoknak a kapcsolatoknak, amit megél a testvér egyik a másikkal. Azt gondolom, hogy nagyon aktuális ez az üzenet, ami most jön, a mi gyülekezetünk számára. Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb szükségterületünk, hogy ebben növekedjünk, hogy megéljük azt az egységet és azt a közösséget, amit Isten szeretne látni a testvérek között. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még középiskolából Newton 3. törvényére, ami a hatás-ellenhatás törvénye. Nem foglak untatni titeket fizikával, de ez a törvény a következő dolgokat mondja ki. Ha egy test erőt fejt ki a másikra, akkor az a másik azonos mértékű erőt fejt ki az egyikre. Amennyire az egyik hat a másikra, ugyanolyan mértékben, de ellentétes irányban hat az a másik az egyikre. Ezt nevezzük hatás-ellenhatás törvényének, és ez gyönyörűen működik a közösségben is. Ez nem csak a fizikában igaz, nem csak a középiskolai kísérletek során igaz, hanem testvérek között is, emberi kapcsolatokban is igaz. Hogy nagyon erőteljesen hatunk egymásra. Isten úgy alkotta meg az embert, hogy óriási potenciál van bennünk, és mindannyiunkban, hogy egymásra hatással legyünk, jó vagy rossz irányba. Külön kiemeli a példabeszédek könyve a nyelv hatalmát. Jakab is beszél erről az ő levelében, de ez más területekre is igaz. De a nyelv kapcsán azt mondja, hogy az emberi nyelv az egy nagyon erőteljes kicsi eszköz. Pici, de mégis hatalma van arra, hogy a másikat felépítse vagy lerombolja. Ugyanaz a pici érzék, vagy ugyanaz a pici testrészünk. Tehát én a viselkedésemmel, a szavaimmal valakit föl is tudok építeni, vagy le is tudok rombolni. Mind a kettő egy nagyon erőteljes hatás a másik emberre. És vagy az egyik érvényesül, vagy a másik érvényesül. Tehát olyan nincs, hogy én nem hatok a másikra, mert Isten úgy alkotott meg minket, hogy nem szigetekként élünk. Nem olyanok vagyunk, hogy így körbe lehetne minket rajzolni, hogy én csak önmagamban létezem. Emlékeztek, hogy beszéltünk sokat erről, hogy Krisztus testének tagjai vagyunk. Nagyon szoros kötelék fűz össze minket. Ahogy én élem az életem, az szorosan, vagy hogy mondjam, tehát nagyon közvetlenül kihat az emberekre, akik körülöttem vannak, a testvéreimre. Hiszen egy test vagyunk. Szeretném olvasni nektek most a 13. résztől, egészen olvasom a 23. részig egybe, kérlek kövessétek velem a Róma 14-ből. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreiteknek ne okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne rombold az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldogok, akiknek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette, mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Ugye mondtam nektek, hogy a múlt alkalommal, mintha megnéztük volna az érem egyik oldalát, és hadd térjek ki erre a részre, mert ez segít megérteni a mait is. Ugye láttuk azt, hogy eltérő érettségi fokon állunk Krisztusban. Ugye mind Krisztusban vagyunk, amikor megtértünk, ugyanazt az üdvösséget kaptuk, ami Krisztus tette miatt a miénk, nem miattunk. De ahogy növekszünk Krisztusban, érettebbek leszünk. És Pál azt mondta, hogy vannak hitben gyengébbek, és vannak hitben erősebbek. Tehát így különböző, a szinten, nem szeretem ezt a szót, különböző mértékű a lelki érettségünk. Különbözőek a meggyőződéseink és a gondolkodásunk. És Pál kitérít két témára, az egyik az étrend, a másik pedig az ünnepek. És ma már nem annyira aktuális talán ez a két terület, legalábbis itt a mi gyülekezetünkben, de ott a római gyülekezetben ez volt a két nagy terület. Hogy voltak zsidó háttérből megtért hívők, akik nem ehettek akármit, úgy gondolták, és voltak pogány hátterű hívők, akik meg úgy jöttek, hogy hát mi az, amit ne ehetnénk. És ez a két fajta ember, amikor megtért, találkozott a gyülekezetben, és elég sok konfliktus adódott közöttük. De akár kitérhetnék az ünnepekre is. De vannak ma is ilyen területek, ha nem is ezek, vannak mások. Milyen zenét hallgathat egy keresztény ember? Ezekben eltérők a meggyőződéseink. Ihat-e egy keresztény ember alkoholt? Lehet-e egy keresztény embernek elszívni egy cigarettát? Én most egyikről sem szeretnék nyilatkozni, csak egy picit gondolkodj el, hogy vannak, akik máshogy gondolkodnak ezen a területen, mint te. Ehet egy ember véres hurkát, ha keresztény. Hogyan öltözzön? Szabad-e úgy öltözni, mint maga körül látja az embereket? Vagy hát nem úgy kell. Hordhat-e ékszert? Tehet-e tetoválást magára? Táncolhat-e? Stb. Ezekben mind különbözők a véleményeink, és ezek, kihangsúlyozom, ezek szürke területek. Tehát egyik se olyan terület, ami bűn témai lenne. A bűntel kapcsolatban nincsenek szürke területek. Ha valami bűn, azt a Biblia azt mondja, hogy ne tegyük. Mint például a házasság előtti szexualitás. Ez nem olyan, amit ma a világ máshogy gondol, ezért nekünk ezt át lehetne vennünk ezt a meggyőződést. Ebben nincs különbség. De van egy csomó szürke terület, ahol nem annyira egyértelmű, hogy hol állhatunk. És ez volt számukra az étel és az ünnepek abban az időben. Ma itt a gyülekezetben is vannak hitben érettebbek, és vannak hitben éretlenebbek. Ennek a játéknak az a szépsége, hogy mindenki éretnek tekinti magát, és mindenki etalonnak tekinti magát. Emlékeztek erre, múltkor kitértem, nem tudom miért van így, de mind úgy gondoljuk, hogy másnak úgy kéne gondolkodni, mint én, és az lenne jó neki. Hát ez így, ez nem így van. Nem lenne jó másiknak, ha úgy gondolkodna, mint én. Általában az a helyzet, hogy ha valaki etalonnak tekinti magát azon a helyen, ahol ő éppen tart, akkor hogyha van nála valaki lelkileg érettebb, ahogy a Pál fogalmaz, úgymond nagyobb lelki szabadságot él, akkor ő az maga helyéről rátekint, és azt mondja, hogy hát hogy lehet ennyire kicsapongó? És hogyha van tőle valaki, aki lelkileg éretlenebb, és több szabály alatt él, hogy én ezt nem tehetem, meg azt tehetem, akkor ránéz, és azt mondja, hogy hát hogy lehet ennyire törvénykező? És így mind a kettőt megítéli, gyakorlatilag arról a pontról, hogy ő áll. És Pál arra figyelmeztette a hívőket Rómában, hogy ne ítélgessétek egymást. Hagyjátok élni egymást, mindenki a maga meggyőződése szerint éljen Istennek. Miért lennénk mi etalon? Én azt gondolom, hogy nem mi vagyunk az etalon, hanem Krisztus az etalon. És hozzáigazodunk mindnyájan, hozzá mérjük magunkat. Azzal zárta Pál az előző részt a Róma 14-ből, hogy mi mind ott fogunk állni előtte, és nekem nem más életéről kell számot adnom, hanem a sajátomról. Tehát, hogyha ez a találkozó mindannyiunknak elő van jegyezve, be van írva a határidőnaplóba, akkor erre a találkozóra készülhetek, tehát nekem nem mást kell ítélkeznem, hanem saját magamat megnézni Krisztus tükrében. Észrevettétek, hogy a Bibliában sehol nincs egy olyan igevers, ami ránk ruházna egy olyan feladatot, hogy ítélkezzünk egymás felett. Hogy bírálgassuk egymást. Ezt a szerepkört nem bízza ránk, ez Istennek a feladata. De mégis nagyon serények vagyunk ebben sokszor. Hadd éljen az én testvérem, újra mondom, szürke területekről van szó, nem bűnterületekről, amiről most beszélek. Hadd éljen az a testvérem a maga meggyőződése szerint. Tiszta szívvel, Istennek. Én pedig majd a saját meggyőződésem szerint élek, tiszta szívvel, Istennek. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ez az egységünk alapja. Nem attól lesz egység egy gyülekezetben, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodik. Ezt pártfegyelemnek hívják, vagy nem tudom, hogy lehetne mondani. Krisztus egyháza nem ilyen. Nem így működik. Ahogy imádkozott Tamás, és annyira hálásak érte, hogy imádkozott, hogy különbözőek vagyunk, és ezért hálát adhatunk. Abból lesz az egység, hogy nem ítélkezem, nem bírálgatom a másikat. Ez nem a tolerancia, nehogy félreértsétek. Ez azt jelenti, hogy egy szóval úgy tudnám összefoglalni, vagy egy kifejezéssel, hogy Krisztus mindnyájunknak azt mondja, hogy te kövess engem. Ezzel foglalkoz. Emlékeztek, Péter kapta ezt az üzenetet Krisztustól, aki akart volna Krisztus után menni, de ránézett a testvérére, Jánosra, és mondta, hogy mi lesz ezzel? És Isten úgy könnyen úgy lezárta ezt a témát Péternél, hogy figyelj, Jánossal meg lesz az, ami lesz, te gyere utánam, te kövess engem. Gyere, a feladatod ez. Na, megnézzük ma az érem másik oldalát. Bár valóban mindenki felelős a maga élete felől, de mindannyian hatással vagyunk egymásra. Mivel Krisztus egybe szerkesztett minket, és ebben a részben, amit felolvastam, látjuk ezt a fontos alapigazságot, így kezdi Pál, hogy többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreiteknek ne okozzatok megütközést vagy elbotlást. Ne ítélkezz, és akkor itt jön a kiegészítés, hanem azzal foglalkozz, hogy nehogy a másiknak, a testvérednek felelőtlenül megélt szabadságoddal kárt okoz. Itt azt a két szót használja, hogy megütközés és elbotlás. A megütközés azt jelenti, hogy sértés. Észrevettétek, hogy mennyire könnyen rá tudunk lépni egymás tyúk szemére? Tehát így mondunk valamit, nem szándékosan, vagy nem akarunk rosszat, de úgy belegyaloglunk a másik lelki világába. És a másik szó, az még ettől erőteljesebb, az az elbotlás, vagyis megbotránkozás, ami lehet néha túl lazán használunk. Ez azt jelenti, hogy valakit eltérítünk a Krisztusba vetett hitétől. Hogy ilyen erőteljesen is tudunk hatni egymásra, hogy valakit annyira megbántunk az életvitelünkkel, vagy meg tudok én bántani azzal, ahogy élek, hogy őt nem, hogy Krisztushoz tolom, de hogy ellököm tőle. És az ember azt mondja, hogy hát ha ilyenek a hívők, akkor én nem akarok gyülekezetbe járni, én nem akarok Krisztussal járni. És ez mennyire szomorú. Azt mondja Pál a 14. versben, hogy tudom, és meg vagyok győződve, hogy minden dolog tiszta. Ez egy teológiai állítás. Ugye Krisztusban mi nem vagyunk a törvény alatt, tehát ha most megnéznénk, hogy mi kapható a boltban, egyikre se tudnám azt mondani, ha megeszed ezt, akkor bűnt követsz. Hát ezt úgy tisztázza a Biblia, hogy egyél, amit akarsz. De hogyha van olyan testvér, aki ezt hitben nem tudja elhordozni, akkor úgy dönt, hogy hát én nem tudom ezt megengedni, azt gondolom, hogy ez nem fér bele. De Pál itt letisztázza, hogy minden tiszta Krisztusban, önmagában semmi sem gonosz, de ha valaki tisztátalannak tartja, annak tisztátalan. Én meg tudom úgy élni az én lelki szabadságomat, a magam lelki érettségi fokán, ami másoknak nem segít, hanem kárt okoz. Lehet, hogy én úgy gondolom, hogy ez semmi probléma nincs, hogy én ezt teszem, és a másik azt mondja, hogy hogy teheted ezt? Egy keresztényét nem csinálhat. Nehéz példát mondani, mert akkor egyből úgy gondoljátok, na most valakinek a lelkébe begyalogoltam, igyekszem nem példát mondani ezen a területen, tudtok szerintem ilyeneket. Pál azt mondja, hogy tudom, és meg vagyok győződve. Ne felejtsétek el, hogy Pál honnan jön. Tehát Pál egy kőkemény farizeusi rendszerből tért meg. Tehát ott aztán szabályból nem volt kevés, hogy mit lehet, mit nem lehet. Egy szabály sereg volt. És Pál ebből tanulta meg, ugyanúgy, hogy mi is tanuljuk, hogy ezeket elengedhetem Krisztusban, hogy ezek a szabályok már nem fontosak. És egy érett hívő úgy gondolkodik, hogy már nincsenek ilyen szabályok, már ilyen elvárások, ilyen rendszerek rajta. Mert tudja, hogy szabad ezek elől. De. Jaj, mindig van egy de. De. Van egy magasabb vezérlő elv, mint az, hogy mindannyian éljük a keresztény szabadságunkat. És az az, hogy járjunk-e szeretetben. Mert ha én megélem a szabadságomat, de kárt okozok a testvéremnek ezzel, akkor nem jártam el szeretetben. Ezt mondja Pál. Hagyd békén a másikat, ugye ez volt az érem egyik oldala. Éljél te a magad meggyőződése szerint, és akkor megnézzük az érem másik oldalát. De nagyon vigyázz, testvérem, hogy úgy élj, ami a másikat felépíti. Ami a másikat erősíti. És ez az oldala szeretetben járás. Elő tud fordulni az, hogy a szeretet felülírja a szabadságomat. Hogy mivel én szeretem a másik embert, tudom, hogy szabad lennék valamit tenni, de nem teszem meg. Mert szeretem a másik embert, és figyelek rá, és törődök vele. És ez a kettő együtt teremti meg az alapját annak, hogy egy gyülekezet, a mi gyülekezetünk is, egységben tudjon lenni. Én nem vagyok a törvény alatt, hiszen Krisztusban vagyok. Ezt hirdette Pál a római levél korábbi fejezeteiben. Azt mondta Pál, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Ez igaz Pálra nézve is, és igaz azokra nézve is, akik Pál körül értek. És ez igaz ránk nézve is. Szabadok vagyunk, de nem minden használ. Se nekem, se azoknak, akik körülöttem vannak. El fog jönni az a pillanat a keresztény érettségben való növekedésben, amikor afelől kell döntened, hogy föladsz bizonyos jogokat és szabadságot, amiatt, hogy kedvezzél másnak. Ha valaki szülő, ez pontosan tudja, hogy ez hogy működik. De ez működik a gyülekezetben is. Megélhetem a szabadságomat, most mégis mondok egy példát, mert ez talán olyan vicces téma is, a véres hurka. Én ehetek véres hurkát egy közös gyülekezeti alkalmon, és valaki meg van botránkozva, hogy Tamás, de hát a Biblia azt mondja, hogy a vérben élet van, és azt nem ehetjük meg. Én megélhetem gyönyörűen a szabadságomat, élvezhetem azt az vasárnapi ebédet, és közben az én szabadságommal kárt okozok a testvéremnek. Ja, hogy Tamás, ennyire félváról veszi a Bibliát? Hát akkor minden másban is félváról vehetem. Én is. És ezt néha nem játsszuk le így a fejünkben, de ez így működik. A testvérem nem azáltal fog növekedni, hogy látja az én szabadságomat, hanem hogy látja az én szeretetemet. Én nem azon tudok segíteni a testvéremnek, hogy így duhajkodok abban, hogy mekkora szabadságban élhetek, hanem abban, hogy eljárok szeretetben. És ez néha azt jelenti, hogy áldozatot hozok. Fontos a szabadság, de a szeretet törvénye felülírja. Azt mondja Pál, hogy nehogy tönkreted a testvéredet. Az étellel, akiért Krisztus meghalt. Azért ez elég erős kifejezés, nem, hogy nehogy tönkreted. Újra szeretném csak emlékeztetni téged, hogy mindannyian nagyon erős potenciállal rendelkezünk ebben. Tehát ne úgy jött, hogy jó, ezt mondja Tamás, mert ő a lelkipásztor, és ha ő így él, az úgy. Mindannyian ezzel a képességgel rendelkezünk. A legfontosabb vezérlő elv egy közösségben, egy gyülekezetben, hogy szeretetben járjunk el. A második világháború során, lehet, hogy ismeritek ezt az időszakot, amikor Amerika belépett a háborúba, akkor nagy számú hajó közlekedett az Atlanti-óceánon, az amerikai kontinens és Európa között. Hadi ellátmány, élelmiszer, hadihajó, katonák, ugye az amerikai kontinensre hozták át Európába. No de, mindeközben a náci Németország pedig szép számú a tenger alatt járó flottát üzemeltetett az Atlanti-óceánon, úgy hívták őket, hogy tengeri farkasok, akik kilőtték ezeket a hajókat, és hatalmas számban süllyesztették el ezeket a hajókat, rakományostul, katonástul, ellátmányostul. És rájöttek a szövetségesek, hogy nem tudnak máshogy védekezni ezek ellen a hajók ellen, csak a konvojba mennek. Hogyha nem egyesével, nem kettesével küldik át ezeket a hajókat, hanem egy nagy számú hajó csapatot építenek, és együtt haladnak. A katonai hajók, a tenger alatt járó elhárítók, a teherhordó hajók együtt mennek. Ezt csak úgy tudták megcsinálni, hogyha A konvoj leglassabb hajójának sebességével haladt minden hajó. Ha nem így haladtak volna, akkor szétszakadtak volna, akkor az egységük fölbomlik, és nincs védelem rajtuk. Igazodni kellett a leglassabb hajóhoz a csapatból. És így volt esélyük védekezni. Ez nagyon igaz, ez a példa a gyülekezetre nézve is. Csak úgy tudunk egységben növekedni, együtt haladni, hogyha igazodunk egymáshoz, és figyelembe vesszük azokat, akik nálunk hitben gyengébbek. Ha szeretetben járunk el, és figyelünk a másik emberre. Abban a pillanatban, amikor ezt az egységet elveszítjük, ott nincs növekedés. Emlékeztek arra a Zsoltára, hogy mi gyönyörűséges az, amikor a testvérek egységben lakoznak? Mint az olyan az, mint amikor kiöntik az olajat a fejére, és lecsöpög a szakára, és olyan fura kép, mi ez az olajos dolog? De az egészben az a jó, nem tudom megmagyarázni, hogy miért az olajhoz kapcsolódik, miért csöpög le a szakáról, de valami nagyon jó van ott leírva. Valami nagyon különleges. És ez az, ami nincs jelen, hogyha nincs egység. Azt mondja Pál, 17. vers, hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Az étel és az ital azok pillanatnyi dolgok. Na, ezen nem érdemes kardnak esni, egymással harcolni. De azt mondja, hogy az Isten országának valódi értékei az igazság, a békesség és a Szentlélekben való öröm. Na, ezekért érdemes küzdeni. Ezek tényleg maradandó értékek. Szeretnék még párra kitérni egy pillanatra. Pál egy farizeus volt, mielőtt megtért. Nagyon szigorú szabályok között élt. És gondoljátok végig, hogy mennyire nehéz lehetett neki ezeket föladni. Ugye Pállal itt a római levélben találkozunk, meg más levelekben, de neki eltelt már 10 év a megtérésétől, mikor az első levelet megírta. És ezeket a szabályokat és rendelkezéseket gyakorlatilag így el kellett engednie. És soha nem evett disznóhús, soha nem evett olyat, ami tisztátalan. Milyen küzdelem lehetett neki először megenni egy hamburgert? Most ez így vicces, de gondoljátok el, hogy ezeket így föladni, és azt mondani, hogy igen, de én erre szabad vagyok. De van még egy lépés, hogy milyen az, amikor ebből a szabadságból vissza kell lépni, és azt mondani, hogy jó, én újra nem eszem hamburgert. De nem amiatt, mert nem szabad, hanem mert nem akarom lerombolni a testvéremet. Bizonyos értelemben mondhatom, hogy könnyebb a szabadság felé haladva növekedni, mint amikor megérted a szabadságot, megragadod a szabadságot, élvezed, hogy hát nincsenek rendelkezések, és te azt mondod, hogy na jó, de én ezt engem is elengedem. És visszalépek arra a helyre, hogy megtartok bizonyos rendelkezéseket, megtartok bizonyos szabályokat, mert a testvérem miatt ez így jó. Volt már olyan helyzet, hogy föl kellett adnod szabadság, vagy a jogaidat? Azok nagyon nehéz dolgok. Mert belénk van így vésve nyugat-európai emberként, vagy európai emberként, hogy mihez van jogom, és ahhoz kőkeményen harcolva ragaszkodunk. De Pál azt írja a korintusi levélben, szeretném felolvasni nektek, 1 Korintus 9, ezt írja az evangélium kapcsán. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint a zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat, a törvény uralma alatt levőket, mint a törvény uralma alatt levő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülüvé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindez pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban. Pál itt egy szóval nem említi a jogait, hanem azt mondja, hogy az én vezérlő elvem az, hogy minél több embert megmentsek Krisztusnak. Ez alapján döntöm el, hogy hogyan viselkedek, mit mondok, hogyan szólok, mit teszek, hogyan viselkedem, mit veszek föl, mit teszek, mit választok a boltban. Ez a vezérlő elv az én szabadságomban, az én szolgaságomban, hogy minél több embert megnyerjek Krisztusnak. El tudod képzelni azt, tesóm, hogy szeretsz valakit, akarod a másikat, hogy növekedjen Krisztusban, itt a gyülekezetben, és ezért olyan döntést hozol, ami neked áldozatba kerül. Mert pont erről beszél itt Pál. Olyan döntésekről beszél, ami áldozattal jár, föladással jár, amit nehéz meglépni. És azt mondja, hogy ez az igazi lelki érettség jele. Az az érett hívő ma, aki ezeket a döntéseket meg tudja hozni. Amikor lelki érettségről beszélünk, akkor szereti mindenki lelkileg érettnek tekinteni magát. Hát persze, mert már nem ott tart, amikor megtért. Nagyon jó így, haladj tovább. De azért van még hova haladni. De ha már mindenki lelkileg érettnek tekinti magát, nagyon jó, mert hozzájuk beszél Pál. És azt mondja a 15. fejezet első versében, hogy ti pedig erősek, tartoztok azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzátok. De ő egyszer szám harmadik személy, vagy többes szám első személyben mondja, Pál magát is erősnek tartotta. Én tartozom azzal, tartozásom van, hogy mások gyengeségeit hordozom. Szóval, hogyha bejössz egy gyülekezetbe, mindannyiatok van egy gyülekezet, ahova tartoztok, nem az a feladatunk, hogy hagyjuk egymás békén, figyeljünk oda az Isten tiszteletre, és utána növekedjünk. Hanem amikor belépünk és tartozunk egy közösséghez, feladatot bíz ránk Isten, hogy ott, azon a helyen építsük és szolgáljuk egymást. És így nincs kivétel, a Bibliában nincs apró betűs, hogy esetleg ha kivételt képezne, akkor ezt... Nincs. Még egy gondolat, a kereszténységen belül nem az érett, aki sokat tud. Sőt, azt mondja Pál, a sok tudás felfúvalkodottá tesz. Abból látszik, hogy valaki érette vagy sem, ahogy másokkal bánik. Hogy szeretetben jár el. Mindig a szeretet a fokmérője a növekedésnek. Pál azt mondja 1 Korintus 13-ban, hogy én szétoszhatnám a vagyonomat, én profétálhatnék, én a lelki ajándékok garmadáját gyakorolhatnám, de ha nincs szeretet bennem, semmi vagyok. Üres vagyok. Nem tettem semmit. Ahogy másokkal bánunk, ebből látszik, hogy hol tartunk a lelki érettségben. Mondhatnám azt, hogy a szeretet a mérleg nyelve. És lehet, hogy nem szoktuk ezt a döntéseinkbe figyelembe venni, de azt akarja Pál, azt akarja Isten, és azt mondom, én is azt hirdetem nektek itt, hogy ez legyen a mérleg nyelve a döntéseinknél. A szeretet miatt bizonyos dolgokat nem teszek meg. És az a jó ebben, testvéreim, lehet, hogy úgy hangzik neked, hogy Tamás, most azt, olyan, mintha azt mondanád, hogy menjünk vissza a törvény és a rendelkezések alá. Ez egyáltalán nem ugyanaz. Pál azt mondja, a zsidónak zsidó lettem, a törvény nélkülének törvény nélkül lettem. Ez nem a törvény alá bújás újra. A törvény egy olyan kényszerítő eszköz, ami rajtunk kívül áll. De nem az én meggyőződésemet mondja. Azt mondja, ezt ne tedd meg. Jó, akkor nem teszem meg. Ez olyan, mint a kresztábla. Ugye, hogyha nincs kint, hogy annyival kell menni, akkor eszünk ágába sincs betartani ezt a sebességhatárt. De Pál nem azt mondja, hogy megint egy újra egy külső kényszerítő eszközt tesz nekünk. Nem. Azt mondja, hogy ez egy belső meggyőződés. Én tudom, hogy szabad vagyok, csinálhatom ezt, mondhatom ezt, mehetek oda, de nem teszem. Én döntöttem úgy, önként, mert úgy döntöttem, hogy a másiknak akarok kedvezni. A feleségemnek akarok kedvezni. A gyermekeimnek akarok kedvezni. A gyülekezetnek akarok kedvezni. Figyelembe veszem a másikat. Ez azért nagyon aktuális, gondolom, mert azt mondja a Biblia, 2 Timóteus 3-ban azt mondja Pál, hogy tudd meg, Timóteus, hogy az utolsó időkben az emberek ilyenek és olyanok lesznek, egy leírást látunk. És tudjátok, mi az első pont azon a listán? Önző. Az utolsó időben az emberek önzőek lesznek. Hát, ha körülnézünk, ezt látjuk igazolódni magunk körül, sőt, néha magunkban is. De az, aki lelkileg növekedni akar, az fogja ezt az önzőséget, és tegye oda Krisztus keresztjéhez. Az, aki önző, az én központú. Az azt kérdezi, hogy nekem mi a jó. Az egy jó kérdés. Csak nem az első kérdés. De aki nem akar önző lenni, az segítséget kér az Úrtól, és azt mondja, hogy segíts nekem másokért élni. Segíts nekem szeretetben járni. És ez a gyakorlat része. Ha valami ér minket, megkérdezik, hogy hogyan hat ez rám, jó ez nekem? Ez egy jó kérdés, csak nem ez áll az első helyen. Hanem megkérdezhetem magamtól, ha én ezt teszem, akkor ez hogyan fog hatni a családomra? Hogyan fog hatni a gyerekeimre? Hogyan fog hatni a gyülekezetre, ahova járok? Megszomorítja, megbotránkoztatja őket, vagy ellenkezőleg felépíti őket? Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne rombold le Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközésre leszi. Jó tehát nem enni hús, nem inni bort, sem olyat tenni, amin testvéred megütközik. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldogok, akiknek nem kell elítélniük önmagukat abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette, mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Vannak lényeges dolgok, meg nem lényeges dolgok. És észrevetted, hogy ahogy növekszünk Krisztusban, ahogy telnek az évek, és érettebbek leszünk, egyre jobban bővül a lényegtelen dolgok listája. Eleinte annyi mindenért aggódtunk. És úgy az ember megtanulja, hogy nem is olyan fontos ez a kérdés. És ezzel párhuzamosan a lényeges dolgok listája egyre jobban letisztul. Hogy na, ez viszont tényleg fontos. Na, ennek tényleg van jelentősége. A lényegtelen dolgok nagyrészt azok, amik csak erre a földre szólnak. Nem érdemes harcolni, hogy milyen ruha, milyen hosszú a haja, hogy van-e fülbevalója, és ezek nem olyan fontos dolgok. De az, hogy ő az igazságban jár el, az, hogy tudja-e, hogy örök élete van, az, hogy szolgál-e az ajándék, na, ezek fontos dolgok. Ezek lényeges dolgok. Én azt feltételezem, hogy arra a kérdésre, hogy szeretnél-e növekedni Krisztusban, mind azt mondanátok, hogy igen. Ki az, aki nem? Ez tök jó így. Természetesen mindannyian szeretnénk növekedni Krisztusban. De ez nem úgy működik, hogy én a magam helyén növekszem. Azon a széken, ahol ülök, én itt növekszem. És így mindent megteszek azért, hogy én növek. Ez így nem működik. Úgy tud növekedni a gyülekezet, úgy tudok növekedni én, hogy az egész test, az egész közösség együtt növekszik. Azzal, hogy én azért élek, hogy a testvéremet segítsem, odafigyelek rá, szolgálom, azzal gyakorlatilag a saját növekedésemért teszek. Akár erős valaki, akár gyenge, na ebbe a kalapba így most mindannyian beletartozunk, szükségünk van növekedni. Ha valaki erős, nem kérem, hogy tedd fel a kezed, ha valaki erősnek gondolja magát, akkor növekedhet abban, hogy hordozza a gyengébb testvérek terheit. Ha valaki gyenge, nem kérem, hogy tedd fel a kezed, akkor tanulj az erősöktől. Engedd, hogy növekedjen az ismereted, hogy gyökerezz meg Krisztusban. Ha szeretnél növekedni lelkileg, akkor tartsd fontosnak, hogy a testvéred hogy van. Amikor eljössz a gyülekezetbe, egy tök jó vágyal jöhetsz, hogy Uram, én szeretnék ma hallani, én szeretnék ma növekedni, én szeretném ma vezetni, és ezt el ne engedd ezt a vágyadat. Csak tedd mellé, tedd elé azt, hogy Uram, hol van ma az a lehetőség, ahol engem használhatsz valaki másnak az életében. És azok a területek, ahol így kilépünk a kényelmi területünkről, ott Isten megenged egy lelki növekedést. Egy nagyon gyors, hirtelen lelki növekedést. Még felolvasom a következő fejezet első 6 versét, és itt fogjuk abba hagyni. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindennyiünk a fele barátjának kedvezzen, miért pedig annak javára épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai én rám hullottak. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsék, ami Úrunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Hajlandó vagy súlyt hordozni? Amikor fölmentünk a Tátrába most nyáron, elvittem 3 fiamat, és velem volt Barnabás is, az 5 éves fiam, És úgy reménykedtem, hogy följutunk a csúcsra, de voltak olyan pillanatok, amikor nekem kellett őt vinnem. És úgy magam miatt is lógott a nyelvem. Nem, hogy még a hátamon volt Barnabás, de tudtam, hogy ha nem viszem, akkor megállunk, akkor nem megyünk előre. Föl kellett vennem az ő terhét a hátamra. Egy pár méterig bírtam, utána megint le kellett rakni. De tudtam, hogy így fogunk előrébb jutni. Hogyha én egy önző ember vagyok, akkor ezeket a lépéseket nem hozom meg. Akkor itt a gyülekezetben én nem veszem föl más terhét. De ha nem hordozom más terhét, akkor nem fogunk növekedni. Tamás, miért kéne így élnem? Miért éljek így, ahogy te mondod, hogy így másokért, és akkor hol vagyok én ebből? Miért jó ez nekem? Nézzétek meg, Pál azt mondja itt a harmadik versben, hiszen Krisztus sem magának kedvezett. Ő sem így élt, hanem értünk. Ő egy példát mutat nekünk ezzel. Aki lelkileg erős, tartozik azzal, hogy hordozza a gyengébbek terhét. Emlékszel még arra az időre, amikor te voltál gyengébb, és másoknak kellett szolgálni feléd? Emlékszel még, amikor neked kellett bátorítás és vigasztalás? Amikor te küzdöttél dolgokkal, és más lépett oda hozzád? Most, amikor esetleg te hitben erősebb vagy, érettebb, most te teheted ezt meg mással. Krisztus sem magának kedvezett. Abban a pillanatban, amikor ehhez a gyülekezethez tartoztál, feladatot kaptál, hogy mindazok, akik ebbe a gyülekezetbe járnak, szolgáld. És ők is azt a feladatot kapták, hogy szolgáljanak feléd. Mert Krisztustól példát kaptunk. Ha ő önzőn gondolkodott volna, nem jött volna el, nem hagyta volna hátra az ő mennyei dicsőségét, nem állt volna oda az én helyemre, akkor nem kapta volna a bántást, amit nekem kellett volna. Nem kapta volna azt a büntetést, amit nekem kellett volna. De ő eljött. Ha nem tett volna így, nekem ma nem lenne üdvösségem. Ő kifizette az árat. Ő elhordozta a terhet. Hogyha néha úgy érzed, hogy hatalmas áldozatot kell hoznom a testvéremért, a gyülekezetért, szolgálni mást, nézd vissza a keresztre. Nézd arra az áldozatra, amit Krisztus hozott érted, és annak a fényében a mi áldozatunk már nem tűnik olyan nagynak. És még egy gondolatot szeretnék elültetni a fejetekbe, és azt mondom, hogy itt nagyon sok dolog eldől ezen a kérdésen. Elhiszed azt, hogy ha azt az életet választod, amit Krisztust élt, akkor a lehető legboldogabb életet éled. Elhiszed azt, hogyha ilyen áldozatot hozol, mint Krisztus, hogyha azt a példát követed, mint Krisztus mutat, akkor annál bőségesebb, tartalmasabb életet nem élhetnél. Így dől el a kérdés sokszor. Mert azt gondolom, hogy a világ el akar minket hívni egy másik irányba. Hogy jó, tudom, hogy te hívő vagy, de hadd mutassam neked ezeket a dolgokat, mert ez kell az értékes, tartalmas élethez. Ettől leszel boldog, és valójában ezen a kérdésen dől el. Elhisszük-e? Elhiszem-e? Hogy minden, ami a szívemben mélyen gyökerező vágy, az akkor teljesedik ki, hogyha úgy élek, mint Krisztus. Mert ha ezt elhiszem, akkor fogok tudni lépéseket tenni az irányába, hogy az ő példáját kövessem. Jézus nem csap be minket. Ő azt mondta tanítványainak, odalépett Mátéhoz, hogy kövess engem, és ő nem egy kevesebb életre hívta el, hanem egy több életre, egy új életre, egy örök életre, egy teljes életre. És erre hív mindnyájunkat. És két erőforrást adott nekünk itt, látjuk. Az egyik az ige, a másik pedig az ima. Minden történet, itt olvastuk ebben a pár versben, minden történet azért iratott meg ebből, hogy mi tanuljunk belőle. Vannak pontok az életünkben, amikor nagyon el tudunk csüggedni, el tudunk fáradni azért, hogy aj, uram, haladok én egyáltalán valahová, szolgálok valaki felé, van ennek egyáltalán értelme? És akkor olvasom az igét, és egy történetet olvasva Isten újra visszateszi a szememet. És azt mondja itt az ige, hogy hiszen mindannyiunk, bocsánat, keresem, Mert amit korábban megirattak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Az elmúlt héten el kellett döntenem, hogy Márko fiamat otthon tanulásra vesszük-e, vagy iskolába iratjuk. És nem gondolom, hogy egyik vagy másik út jobb lenne a másiknál, csak kerestük Isten akaratát, hogy melyiket szánja nekünk vele kapcsolatban. És így imádkoztam, és így nagyon el voltam fáradva mind a kettőben. Uram, most mi lesz? És olyan nehéz ez a döntés. És így kerestük Isten akaratát, és nagyon tisztán szólt hozzám a Kolossé levélből. És ez alapján nem csak igen-nem választ kaptam Istentől, hanem célt kaptam ezen az úton, hogy válasszuk erre az évre az otthontanulást Márkóval. Ami egy nagy áldozat lesz az én részemről, mert én fogom foglalkozni vele, de ezzel a céllal neki tudok vágni. Hogyha úgy érzed, hogy el vagy fáradva, el vagy csüggedve, akkor ezt a könyvet el ne távolítsd magadtól. És a másik dolog, amit tesz Pál, hogy imádkozik értük, és az ő imájával zárult ez a rész, amit ha akarsz, olvass el újra, Pál imádkozik a rómabeli hívőkét, hogy egy szívvel, egységben tudják dicsőíteni Istent. A mi Váci Golgota gyülekezünk egy szuper gyülekezet, én nagyon szeretlek titeket. Úgy fogjuk tudni dicsőíteni Istent, hogyha egy szívvel, egy lélekkel egységben vagyunk. Ezért imádkozott Jézus a főpapi imájában, hogy ők is egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk, mondta Krisztus. Innen indulnak el dolgok, innen indul ki az, hogy dicsőséget tudunk szerezni Krisztusnak. Tehát én kérlek ma, a mai tanítás fényében, gondold át, hogy hol van az a terület akár, ahol leteheted a jogaidat, a szabadságodat, ahol leteheted a saját érdekeidet, és elé teheted valaki másét, ahol léphetsz egyet előre egy hitben, és hidd el, hogy ennél nagyobb lehetőség nem lesz sosem, hogy lelkileg növekedj. Amikor ezeket a lépéseket megteszed, kinyílik az ajtó erre. Én szeretnék imádkozni, és utána még egy-két mondatot csak szólok, hogy mi várnánk délután. Mennyi atyán, köszönjük ezt az igerészt, köszönjük a rómabeliekhez írt levelet, és uram, nagyon aktuális ez most nekünk, az a mostani helyzetünkben, a világnak ebben az időszakában, és a mi gyülekezetünknek is, uram. Én azért imádkozom, hogy ahogy itt Pál is imádkozik a rómabeliekért, hogy hadd tudjunk megélni ezt az egységet egy szívvel, egy lélekkel, minden különbözőségünkkel együtt, minden lelki érettség különbséggel együtt. Hadd éljünk neked, Krisztus. És imádkozom, hogy hadd tudjunk növekedni abban, hogy szeretetben járunk el. Hogy a másik embernek a szükségét fontosabbnak tartjuk a magunkénál, ahogy ezt látjuk tőled is, Krisztus. Segíts nekünk ebben, Uram. Köszönjük, Uram, hogy Te azt szeretnéd, hogy mi növekedjünk, és ezért is imádkozom, hogy segíts nekünk lelkileg növekedni, és segíts ennek a növekedésnek az útját megtalálni, Uram. Olyan jól látni néhány testvéren, akik itt szárnyalnak, Uram, akik növekednek, és imádkozom azértük, hogy áld meg őket, és használd őket. És Uram, imádkozom azokért, akik gyengének érzik magukat, hogy oda tudjunk hozzájuk fordulni, hogy föl tudjuk őket emelni, és meg tudjuk őket vigasztalni, hogy bátorítani tudjuk őket. És hogy meg tudjanak erősödni Te benned. És így együtt növekedjünk fel. Nagyon hálásak vagyunk érted, Krisztus, hogy példát mutattál, és ha benned, ha Téged követünk, akkor biztos, hogy a legbőségesebb életet választjuk. Hiszen Te mondtad, hogy életet hoztál, egy bőséges életet. Segíts ebben a világban Neked élni, Uram. Az életünk minden területén Téged követni. Jézus nevében imádkoztam. Ámen.